És békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Uram, tőled várjuk, hogy növeld a mi hitünket, benned való bizalmunkat, add, hogy ne legyünk álhatatlanok, hitetlenek, hanem teljes szívünkkel tudjunk bízni a te kijelentett drága igédben, szabadban, hiszen olyan világosan és olyan egyértelműen tudsz szólni hozzánk, és van szabad, és van célod az életünkkel, bocsásd meg, amikor semmibe vesszük a te igédet, amikor nem tartjuk a legfontosabb kérdésnek, hogy veled rendezzük dolgainkat, amikor mi csak sodródunk ezzel a világgal, amely nem veszi észre, hogy veszedelembe és ítéletre megy. Engedd meg nekünk, a te népednek, Uram, hogy megnyíljon a mi belső fülünk, hallásunk, hogy halljuk a te igédet, hogy megértsük szavadat, hogy személyessé, szívhez szólóvá lehessen számunkra. És megértsük, Uram, mindazt, amit elkészítettél, és amit elvégeztél értünk ott a Golgotán. És hadd áldjunk és magasztaljunk, hogy most is, mint hű főpapunk, esedezel értünk az Atyánál. Legyen ezért neked hála és dicsőség. Amen. Olvasom Isten igéjét, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének 24. versétől a 28. versig a következőképpen. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével. Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Uram, áldunk a te szent igéjedért. Eleveníts meg minket, hitünket, bizalmunkat. Amen. Majd még felolvasom a kiírt igét később, az igehirdetés közben, a Jelenések könyve 5. fejezetéből, de most először maradjunk a zsidó levélnél, illetve próbáljuk megérteni azt, hogy miben is van a mi mai világunk, a mi modern világunk hova jutott. Azt tapasztalhatja mindenki, aki itt Európában él, vagy az Egyesült Államokban, vagy úgynevezett keresztény, így mondom, volt keresztény államokban, akkor azt tapasztalhatja, hogy az embereknek döntő többsége tökéletesen és teljesen elveszítette a keresztény hitét. Kihangsúlyozom, a keresztény hitét veszített el. De miért veszítették el az emberek a hitüket? Tudnék, azt gondolom, ha valaki ismeri a vallásokat, meg egyáltalán az emberi gondolkodás történetét, a filozófiát, akkor láthatja, hogy soha egyetlen gondolat, üzenet, ami elhangzott ebbe a világba emberek felé, soha nem volt olyan gyönyörűséges, olyan csodálatos, mint az evangélium. Az Isten valami egészen gyönyörűséges, szépséges jövőt szám az embernek. Örök életet. És tessék elhinni, ott van a csapda, és ott van a kereszténység bukásának az oka, hogy elveszítette az örök életbe való hitét az ember. A túlvilági életbe való hitét elveszítette. Ha nincs örök élet, akkor valóban úgy van, ahogy a mai ember él, együnk, ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. De nem így van, és egész biztos, hogy nem így van, hanem van örök élet. De miért veszítette el a modern ember? Hiszen a világ, amióta ismerjük az emberiség történetét, soha ilyen nem fordult elő, hogy az emberek döntő többsége nem hisz a láthatatlan világba. És azt gondolják, hogy ez tudományos. Azt gondolják, hogy ez a modern. Tényleg az? Az a baj, és nagyon sokszor, most senki ne bántódjon meg, de az a tapasztalatom, hogy azok az értelmiségi emberek, akik tanítanak, akik könyveket írnak, akik az emberiség szellemi irányítói kellenének, hogy legyenek, egyszerűen nincsenek tisztában még azzal sem, hogy hol tart a mai tudomány. Megrekedtek az ismeretükbe az 50 évvel ezelőtti olyan ostoba dolgokon, ami azóta rég összeomlott önmagába. Nem veszik a fáradtságot, és most nem a testvérekre gondolok, hanem azok nem veszik a fáradtságot, akik mondjuk ott ülnek a katedrákon, iskolákba, gimnáziumokba, nem veszik a fáradtságot, hogy utána nézzenek, hogy a mai, ma élő legnagyobb tudósoknak mi is a véleménye. Hol tartanak? Tudnék, sokan arra hivatkoznak, azért is kezdek erről beszélni, mert sokan arra hivatkoznak, főképp férfiak, ó, hát a tudomány. De hogy mit mond a tudomány ma, azzal nincsenek tisztában. És egy-két idézetet szeretnék azért elmondani a testőreknek, hogy erősödjön meg mindenkiben az a hit, és az a biztos ismeret, hogy a mi tudományunk képtelen áttörni a láthatatlan világ falát. Képtelen. Nem lehetséges. A tudomány nem is erre adatott. A tudomány e világi ismeretek szerzésére adatott. Nem arra, hogy áttörje a láthatatlan világ falát. Egy valaki áttörte. Ahogy ezt a címet adtam, amit a zsidó levél így mond, hogy nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Igen, ragaszkodjunk a mi hitünkhöz, mert valaki áthatolt az egeken, és eljött, és elhozta azt a bizonyosságot, amit a tudomány soha nem tud megadni. És a legnagyobb képviselők vergődnek, és egyszerűen nincs válaszuk. Bevallják. Az igazi nagyok bevallják. Nincs válasz. A tudománynak nincs válasza. Miért nincs? És mire nincs válasza? Arra nincs válasza, honnan, miért, mi célból. A legfontosabb kérdésekre nem tudják a választ. És ezt beismerik a legnagyobbak. A legnagyobbak beismerik, sőt, a legnagyobbak beismerik azt, kérem szépen, hogy az evolúciós elmélet úgy, ahogy van, összeomlott. Ki meri ezt valaki mondani? Alig. Többnyire csak a fizikusok, az atomfizikusok merik kimondani, hogy kérem szépen, ez nem tudomány. Tehát azért gondolkodjunk egy kicsit, akkor miért veszítettük el a hitünket? Tényleg ezért? Részben. Részben ezért, de én sokkal inkább abba látom, ami hitünk vesztésének okát, hogy az egyház, mi hirdetjük egyáltalán az evangéliumot, azt az evangéliumot, azt a tiszta evangéliumot, amit az ige ad elénk. Legtöbb helyen ma nem merik hirdetni, vagy nem hisznek benne, vagy egyszerűen attól félnek, hogy talán nevetségessé leszünk. Nem. És most itt tessék megérteni, nekünk nem kell szégyelni az evangéliumot, mert valakinek van válasza. És kinek lehet igazán válasza, hogy hogyan keletkezett a világ, mi végre, miért, és mi az életed értelme. Erre egyetlen valaki tud hiteles választ adni, aki megteremtett bennünket, ami drága Urunk, ő tud választ adni arra, hogy mi a terve a te életednek, mi a célja, mi végre vagy a világon. Nagyon komoly kérdések ezek, mert az testőrek, hát az örök életünk múlik rajta. Milyen rettenetes rádöbbenni arra, mikor oda hát kinyitja valaki a szemét, és akkor döbben rá, hogy minden igaz, amit az Isten kijelentett nekünk. Minden igaz. És milyen öröm lesz annak, aki a Krisztusba vetett hittel lépi át majd a láthatatlan világ falát. A nagyoknak van egy kis öniróniájuk, meg egy kis humoruk is. Steve Hawking az Idő rövid története című könyvét egy anekdótával kezdi. Egy csillagász tudományos ismeretterjesztő előadást tart. Egy idő után fölpattan egy idős hölgy, és közli vele, hogy nem úgy van, ahogy maga mondja. Hát hogyan? Azt mondja az idős hölgy, kérem szépen, a föld lapos, és egy teknős béka tartja. Erre a ismeretterjesztő azt mondja, de hát asszonyom, azt a teknős békát kitartja. Hát egy másik teknős béka, azt egy ismét másik teknős béka, és így tovább. Azt mondja, mit fecseg maga össze-vissza minden butaságot itt nekünk. Na és ebből a humoros kis történetből a világ egyik legnagyobb tudósa levezeti, nem sokkal tudunk többet, mint ez az idős hölgy. És akkor idézi, mert az egész történetet most Paul Davies könyvéből vettem, és idézi a következőt Paul Davies. A történet, már amit most elmondtam, az a lényegi problémát sűríti jelképbe, amelyel mindenkinek szembe kell néznie, aki a végső válaszokat keresi, a létezés titkára. Szeretnénk alapvető fogalmakkal megmagyarázni a világot, talán okok sorozatával, amelyek azután természeti törvényeken vagy elveken nyugszanak. Ha nem ekkor, az alapszintet is meg kell magyaráznunk. És így tovább. Majd Wählert idézi, csak azt ne, hogy minden szerkezet, szerveződés, elv, gondolatrendszer újabb és újabb szerkezetet, újabb és újabb gondolatokat és szinteket magyaráz meg, ez aláásva megint egy újabb szintre bukkanunk, majd megint újabbra, egészen a végtelenségig, a feneketlen sötétségig, mondja a világ egyik legnagyobb tudósa. És aztán Paul Davies azt mondja, el vagyunk zárva a végső tudástól. El vagyunk zárva. A végső magyarázat elől, ha ki akarunk törni a csapdából, a megértésnek, ezt idézőjelbe teszi, a racionális magyarázatától eltérő fogalmával kell próbálkoznunk. Talán a misztikus megismerés vezet el ehhez a megértéshez. A kozmikus kód egy részét sikerült feltörnünk. Hogy miért van ez? Miért hordozza a Homo sapiens a racionalitás szikráját, amely segít megfejteni a világegyetem talányát? Az maga is mélységes talány. Mi, akik az univerzum gyermekei vagyunk, a csillagok életre kelt pora, el tudunk töprengeni ugyanannak az univerzumnak a természetéről olyannyira, hogy olykor az azt működtető törvényekbe is belepillanthatunk. Rejtély, miként kapcsolódunk ilyen kozmikus dimenziókhoz. Ez a kapcsolat azonban vitál felül létezik. Mit jelent mindez? Mi az ember, ha ekkora kegy részesei vagyunk? Nem hiszem, hogy a létünk a világegyetemben a vak sors szeszélye. A történelem véletlene? Semmi kis zörej lenne a nagy kozmikus drámában az ember. Tehát tessék megnézni a legnagyobbakat, hiszen Paul Davies, ez ma élő tudós, nálam talán egy tízessel fiatalabb, a világ egyik legnagyobb kozmológusa. És így látják a dolgokat. Vagy befejezésül hadd idézek még egy-két dolgot, mégpedig mondjuk egy ma élő, szintén ma élő angol matematikus, fizikus, Paul Kirchhorn azt mondja, hogy az univerzum tudományosan megismert racionális rendje mögött egy isteni szellem rejtőzik. Úgy hiszem, hogy a tudomány azért lehetséges, mert a fizikai világot valaki megteremtette. És mert mi, hogy egy régi és erős megfogalmazást használjak, olyan teremtmények vagyunk, akik hasonlatosak vagyunk a Teremtőhöz. Tetszenek érteni? A világ legnagyobb tudósai közül idézek, és ők itt tartanak, hogy a tudomány nem tud választ adni, aztán az egyesek a misztika útjára tévednek, de sajnos nem az isteni misztika útjára téved némely tudós, hanem a sötét oldaltól kapnak információkat. Mások ragaszkodnak az ateista felfogáshoz, megint mások, mint Paul Kirchhorn, ő pedig hívő ember. Ez az elsődleges oka abeli hitemnek, hogy az univerzumot valaki megteremtette, megtervezte. Nem mentőketőzök a teista beszédmód miatt, hiszen ha az univerzum valóban megtervezett és megteremtett, ki más lehetne a tervezője, mint egy teremtő Isten. Látjátok, ezért olvasom fel, hogy a modern ember gőgös öntudata, a tudomány. Hát kérem szépen, a tudomány nem tud választ adni az Isten kérdésre. Mit tudhatunk akkor, amit ő kijelent nekünk magáról? Amit Isten nekünk kijelent. A zsidó levél 11. fejezetében, a 3. versben gyönyörűen megvan a válasz a megértésre. Így mondja az ige, hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten teremtette. Hitáltal értjük meg. És a hitáltal való megértés forrása maga Isten, aki áthatolt az egeken. Na persze a keresztény hitünknek is megvan a maga titokzatos volta, hiszen Isten a Szentlélek által szólt a prófétákhoz, kinyilatkoztatta magát, hogy én vagyok, aki a világot teremtettem, én vagyok az Úr, kihez hasonlítanátok engem? És a hatalmas Teremtő Isten beszél, világossá teszi számunkra, hogy ő van, és ezért vagyok én. Különben én nem lennék, ha ő nem lenne. És meg kellene értenünk, hogy nekünk nincs mit szégyelnünk a mi keresztény hitünkön. Sőt, ez az egyetlen igazi hit, amelyik választ tud adni a nagy kérdésekre. A pogányok se tudnak választ adni. Egyedül a mi hitünk tud tiszta, világos választ adni az ember életének értelméről, céljáról. És ezt kell elfogadnunk, mert különben akkor nincs az életednek értelme. Olyan megdöbbentő, amikor Douglas Murray, többször idézem ezt az embert, mert annak ellenére, hogy ő se gyakorló keresztény, mégis rátapintott Európa nyomorúságára. Az Európa furcsa halála című könyvébe, amit 17-ben írt most, 2017-ben, azt írja, hogy tulajdonképpen miért is jutott ide Európa? Mert elveszítette a keresztény hitét. Így írja. Azt mondja, mit tudnak mondani ma nyugat-európai protestáns lelkészek? Azt mondja, már idézni sem mernek abból a könyvből, amiből régen prédikáltak. Nincs más üzenetük, mint baloldali szociális propaganda. Csoda, azt mondja, csoda, hogy a fiatalok az iszlám felé fordulnak. Bár furcsa, hogy miért az iszlám felé fordulnak. Miért nem térnek vissza atyáik hitéhez? Nem kellene kimondanunk, mondja Murray, hogy mégiscsak keresztények vagyunk? Hát ki kéne mondani csak, hogy nem vagyunk. És akkor felveti, hogy mit sugnak ma a te füledbe? Hogy az univerzumnak és a te életednek semmi értelme. Na, Kérem szépen, itt veszíti el az egyik oldalon a hitet, a másik oldalon, hogy nincs mit mondani az egyháznak, a harmadik az élvezetek. A harmadik pedig az élvezetek. Amit soha ilyen mértékben nem kínált a világ, mint amit ma kínál. Igen, ám csak, hogy az emberek csalódtak. Ezt se én mondom, ezt mindenki látja, az emberek csalódtak. A tudományba is csalódtak. Mert nem kapták meg azt a választ, amit szerettek volna. Az emberek boldogtalanok. Itt a probléma. Az emberek boldogtalanok. Tessék csak megfigyelni. Hiszen soha nem voltunk ilyen gazdagok. Soha nem voltak ekkora lehetőségeink. Akkor miért vagyunk boldogtalanok? Mert elveszítettük az Istennel való kapcsolatunkat, békétlenek vagyunk, céltalanok, békétlenek és idegesek vagyunk, egymás idegeire megyünk, tessék csak megfigyelni a politikát, tessék csak megfigyelni a családi életeket, egymás idegeire megyünk. És egyszerűen az ember boldogtalan. Mert Isten nélkül nem lehet más, csak boldogtalan. Mert a lét értelmét elvesztette. És ott vannak a tönkrement házasságok, az elviselhetetlen párkapcsolataink, a nemzedéki problémáink, ott van az a sok-sok feszültség, ami nyomasztja a világ vezetőit, meg minket is, és teljesen kilátástalannak tartják az emberek az életet. És nem a kereszténységhez fordulnak vissza, hanem a keleti misztikához. Tudomány, ide tudomány, oda mondja a mai ember, de én boldog akarok lenni. Hát ebbe igaza van, csak hogy hol keresi a boldogságát? A pörgős életbe, az élvezetekbe, és aztán tele vagyunk megkötözött emberekkel, a szenvedélybetegekkel. Ebben a napokban mondták, hogy hivatalosan Magyarországon 1 millió alkoholista van. Hát de könyörgöm, akkor a kábítószeresekről még nem is beszéltek. És arról a sok-sok nyomorúságról, ami tulajdonképpen boldogtalanná teszi a mai embert is. És akkor, hát miért nem fordulunk vissza? Túl messzire mentünk? Megmondom őszintén, visszafordulni csak akkor lehet. Soha egyetlen ember nem fordulhat vissza másképp, mintha megalázza magát az Isten hatalmas keze alatt. Nincs visszaút, csak térdre. Csak a megalázás útján van visszaút, mármint, hogy megalázom magamat az én hatalmas Istenem előtt, és kérem őt, hogy Uram, lehet így is imádkozni, Uram, ha vagy, akkor szólj hozzám, beszélj velem, adj értelmet az életemnek, és aki ezt a lépést megteszi, alázattal teszi meg, ahhoz beszél az Isten. Csak a modern ember éppen talán a tudománya, a technikája miatt gőgös lett. Persze mindig is gőgös volt az ember, hiszen az a sátán, aki megtévesztette, az gőgös. Ezért a mi természetünk, a romlott természetünk gőgös Istennel szembe. De hát ebből akkor nincs visszaút. De van. El kell fogadni Isten igéjét alázattal, hogy Uram, ezt te mondtad? Ezek a te szavaid? Ezeket azért üzented, mert nekem üzented? Mert velem akarsz beszélni? Hát erről van szó. Hogy el kell ide jutni, csak akkor van visszatérés, sehogy másképp. Hát az ige olyan sokszor mondja a lázadó zsidóknak, akik bálványt imádtak, akik ugyanolyan nyomorúságba keveredtek, mint a mai ember. És akkor azt mondja az Úr nekik, hogy térjetek vissza hozzám elpártolt fiaim. Térjünk vissza a mi Úrunkhoz. Na természetesen most mondhatja valaki, hogy talán akik itt vannak, azoknak talán pont nekünk nem kell megtérni. Talán pont mi vagyunk azok, akik bizonyosak vagyunk abban, amit Isten igéje kijelentett. Hát ha így van, akkor hálát kell érte adni. Viszont nekünk is szükségünk van. Újra és újra visszatérni a mi dolgainkból, a bűneinkből. Én azt látom, majd holnap erről bővebben lesz szó, én azt látom, ahogy az előbb ez a bizonyos Möré is mondta, hogy az egyháznak nincs üzenete. De ki is az egyház? Csak a papok? Vagy pedig te és én? És bármelyikünk, aki azt meri mondani, hogy én hívő keresztény vagyok, akkor aznak meg kellene látszani az életünkbe. És én azt hiszem, visszafordulás csak akkor lesz, ha a hívők térnek meg. És most hadd fokozzam még a problémát, ha mi papok térünk meg. Az ige hirdetők térnek meg először. Mind azokból a dolgainkból, amik megakadályoznak bennünket, engem is, téged is, abban, hogy szavunkkal, cselekedeteinkkel, életünkkel megdicsőítsük, felmutassuk a világnak, hogy él az Úr Jézus Krisztus. Hogy ő élő Úr. Tehát rajtunk a felelősek. Mi szíthatjuk ezt a világot joggal, mert hiszen ne gondolja senki kívülálló, hogy ő ezt a felelősséget lerázhatja magáról. Nem. Mindannyiunknak meg kell állni az Isten ítéző széke előtt. Elvégzett dolog, ahogy itt mondja az ige, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána ítélet következik. Ezt nem szabad elhallgatni. Aki ezt elhallgatja, és talán itt van az egyháznak a legnagyobb bűne. Tegnap egy Biblia órán azt mondja egy katolikus asszony, azt mondja, hogy amikor én kis 10 éves lány voltam, a jezsuita papunk rettenetes Istent mutatott. Rettenetes ítélő Istent, és mi reszkedtünk és féltünk. Mondom neki, hogy tavaly előtt meghívtak engem egy katolikus gimnáziumba, és a szolgálat után odajön egy fiatal fiú, azt mondja, tiszteletes úr, ilyen Istent, én nem soha nem is hallottam, amiről maga beszél. Tetszik érteni? Nem hallottak róla, hogy az Isten haragszik. Szerintem miért haragudna? És akkor elsoroltam neki, hogy miért. De most komolyan gondoljatok bele. Milyen Isten volna az, aki ott ül a trónján, és elfordítja a tekintetét akkor, mikor gyerekeket tesznek tönkre, mikor bántjuk egymást, öljük egymást, pusztítunk. Nem akarom felsorolni sok gazemberséget, hiszen mindenki tudja. Akkor az Isten elfordítja a tekintetét, hogy ne is lássa. Vagy azt mondja, jó van gyerekek, csináljatok, amit akartok, én akkor is szeretlek benneteket. Ilyen Isten az Isten? Na, hát az ilyen Isten nem Isten. Isten ítélő Isten. Igenis, számon fog kérni minden bűnt. Csak hogy ott van az a hihetetlen kegyelem, amiről itt szó van. Hogy nekünk van egy csodálatos főpapunk, aki nem a bakok és bikák vérével ment be a jeruzsálemi szentélybe, hogy engesztelés mutasson értünk, hanem a saját vérével, az örökké való lélek által áldozta fel önmagát. És testvérek, itt van, hogy megértjük-e mi a kereszt üzenetét. Azt mondja az ige az Úr Jézusról, hogy az idők végén jelent meg. Majd erről még beszélek, hiszen majd a Jelenések könyvét felolvasom. Hát erre mindenki mondhatja, kérem szépen, mint mind a mai napig nincs idők vége. De igen, ő az idők végén jelent meg. És az idők végén mindig ítélet van. Volt ítélet. Bizony, volt ítélet. A Golgotán az emberiség ítélete volt. Ő odaállt helyettünk. Az emberiség felett tartott az Isten ítéletet. Lezárult egy korszak. Egy újabb üdvtörténeti korszak, a törvény korszaka, és jött az ítélet. De ez a kegyelem ítélete volt. Ez a kegyelem ítélete volt rám nézve, meg rád nézve. Mert ha Isten rajtam rajtam nem is hajthatta volna végre, hanem azokon, akik akkor éltek, végrehajtotta volna az ítéletét, egyetlen ember nem maradt volna ezen a földön. De ő, az ő gondolata, a kegyelem, az ő gondolata, a helyettes áldozat, az ő gondolata, a megváltás. De ítéletet tartott az ő szent fián, aki pont ezért az óráért jött. Ő mondja, ezért az óráért jöttem. Azért, hogy a keresztre menjen. Azért. Azért, hogy Isten igazságát magára vegye. Az ítélet igazságát vette magával. És nekem mi a dolgom ebbe? Várángatva elfogadom. Jó, meghalt mindenkiért, éltem is meghalt. Hát aki így fogadja a kereszt üzenetét, az biztos, hogy el fog kárhozni. Aki ebben nem rendül bele, hogy értem és helyettem, hogy nekem kellett volna mindazt elszenvedni, amit Krisztus elszenvedett, de nem az még csak hagyján az a testi szenvedés, hanem a pokol szenvedését kellett volna elszenvednem. Mint ahogy mindenki el fogja szenvedni, aki nem fogadja el ezt az egyetlen áldozatot. Ezt kellene hirdetni az embereknek. Bátran, világosan. Most az a szeretet, hogy nem mondom meg nekik, hogy barátom, én szeretlek téged, és szeretném neked elmondani azt, hogy nagy bajba vagy. El fogsz kárhozni. Hát erre a szemembe nevethet, mondhat, amit akar. De ha nem mondom meg neki, akkor azt mondja az Úr Jézus, az ige azt mondja, hogy az ő vérét az én kezemből kéri számon. Itt élet-halál kérdésről van szó. Ez nem valami kis vallásos kodás, amivel mi majd kifizetjük az Isten, szó nem lehet róla. Mi semmivel nem tudunk fizetni. Ő fizetett. Ő állt helyettem. Helyt állt helyettem. Az ítéletbe. És valóban az rettenetes ítélet volt. Honnan tudjuk? Az Úr Jézus egyetlen mondatából. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a kárhozat ítélete, hogy még a Szent Fiút is elhagyta, miért? Mert magára vette a bűneit. Az én bűnömet. Magára vette az én bűnömet. Ezért Isten haragja sújtott le az Isten bárányára. Íme az Isten báránya. Egyébként sokan megkérdezik, mi értelme volt az egész zsidó állat áldozatnak? Hát kérem szépen, először is jelképes üzenete volt, hiszen mindenki tudta. Sajnos nem mindenki, de tudhatta volna minden zsidó ember, hogy ezek az áldozatok, ezek az eljövendő Krisztusra, az Isten bárányára mutatnak. Ahogy ma Ábrahámnak mondja az Úr angyal, hogy majd Isten gondoskodik áldozatról. Olyan csodálatos egyébként annak az üzenete, hogy mit tett a nagy engesztelés ünnepen a zsidó főpap, hiszen erről van itt szó az előző versekben. Erről van szó, hogy az áldozati bak vérével bement a szentek szentjébe. Magyarul is Isten elé járult a vérrel. Egy évben egyszer mehetett be a főpap. Azért, mert az volt ennek az üzenete, hogy a bűnös ember nem járulhat Isten elé. A főpap tulajdonképpen kiábrázolta Jézus Krisztust, az eljövendőt, aki azt mondja, itt az ige, hogy nem az igazinak a képmásába, tehát nem a jeruzsálemi templom szentek szentjébe ment be az Úr Jézus, hanem a magába, a mennybe. Magába, a mennybe ment be. Értünk és helyettünk. Jézus Krisztus feltámadt. Amikor a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett, a kárpit ketté hasadt. A templom kárpitja. Ez egyébként a babiloni Talmudban le van írva, hogy ez megtörtént. Amikor Jézus kimondta, hogy elvégeztetett, bemutatta az áldozatot, megnyílt az út az Istenhez. Mert ő bement a szentek szentjébe, a mennyei szentélybe, saját vérével is Isten elfogadta az ő áldozatát. Ez az evangélium, hogy elfogadta az ő áldozatát. Te érted? Én értem. Mindazokért, akik hisznek az ő fiának nevében. Elfogadta. Magyarul eltöröltettek a bűneid. Ha rávetetted az Isten bárányára, ha megvallottad, ha kimondtad, ha magadra vetted azt az ítéletet, akkor rád vonatkozik a kegyelem. És most olvasnám fel még egyszer ezt az igét, majd a Jelenések könyvét, mit is olvasunk itt. Mert nem emberkész alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be a Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt érettünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg, az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt, és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldozhatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, a tiédet és az enyémet, és mindazok bűnét, akik hisznek az ő nevébe. Egyszer ment be. És így mondja a zsidó levél, hogy az lehetetlen, hogy bakok és bikák vére eltörölje a bűnt, Krisztus áldozatáról pedig azt mondja, hogy egyetlen áldozatával örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát kik a megszenteltek? Akik hisznek Jézus áldozatába. Akik hiszik, hogy azért bocsátott meg nekem az Isten, mert Krisztus meghalt értem. És most felolvasnám a Jelenések könyvébe azt a csodálatos jelenetet, ahol bemutatja Isten igéje, hogy mi is történt a mennybe. Hogy is járult Isten színe elé, amírunk Jézus Krisztus érettünk. Tehát bemutatja az Isten trónja körül álló négy élőlényt, a 24 vént. Az élőlények kiáltják, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. Ez a negyedik fejezet, és az ötödik fejezet pedig, és láttam a trónon ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjét. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, se beletekinteni abba. Én keservesen sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen abba. Akkor az egyik vén így szólt hozzám, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utódja, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trón, a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány, olyan volt, mint akik megöltek. 7 szarva volt, 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 véd leborult a bárány előtt, és mindegyiknél hárfa volt, és aranypohár tele füstölőszerekkel, a szentek imádságai ezek. Új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltöld annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket az Istennek, minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből, és a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Ugye látjuk ezt a csodálatos mennyei jelenetet, ahova bemegy a bárány, a megöletett bárány. És mi is ez a 7 pecsétes tekercs? Később megtudjuk a Jelenések könyvéből, lerövidítve a jövő. Ez a 7 pecsétes titok a jövő, ami az Isten kezén, az Atya kezén fekszik. És senki sem nyitotta föl. Már pedig, ha nem nyitotta volna fel senki ezt a könyvet, akkor vége lett volna a világnak akkor. Akkor mi meg se születtünk volna. 2000 év óta, aki csak megszületett erre a földre, az egyedül Jézus Krisztus áldozatának köszönheti, hogy megszülettem, hogy élek, hogy vagyok, hogy létezek. És azon túl, hogy megvásárolt. Megvásárolt engem az Istennek. Ez ilyen hihetetlen nagyszabású és csodálatos megváltói cselekedet, amiről itt a Jelenés könyve ír. Igen, a leborult a bárány előtt, aki az ő vérével vásárolt meg minket az Istennek. Minden törzsből, népből és nyelvből. Nincs kivétel. És olyan megdöbbentő, hogy mi okosak vagyunk, csak mégse gondoljuk végig, hogy milyen nagy igazság ez. Hogy mennyire történelmi igazság. Csak tessenek utána nézni. Ábrahámtól Jézusig 2000 év telt el. Egyetlen nép nem lett Isten hívővé, egy Isten hívővé. Egy nép se. Egy nép se tért meg. Elhangzik a kereszten, hogy elvégeztetett, és leomlanak a falak, és a népek tömegei térnek meg. Minden népből, törzsből és nyelvből. Ez történelmi tény. Ezt ne felejtsük el, ez történelmi tény. Akkor, amikor Jézus meghalt, bemutatta az áldozatot, attól kezdve megtérhettek a pogányok. Attól kezdve kinyílt a kegyelem ajtaja. És mind a napig nyitva van. Most még meg lehet térni. Most még be lehet menni. Most még lehet üdvözülni. El lehet nyerni az örök életet. De tudjuk, záródnak az ajtók. De majd erről holnap lesz szó. Tehát próbáljuk megérteni, testvérek, hogy minden tudományos tévhit, minden hamis misztika és minden hamis vallás ellenére egyetlen út van. Mert egyetlen Isten van, és ő elfogadta Szent Fia drága vérét, elfogadta. És ezért van, ezért lett jövő, ezért van üdvösség, és ezért van örök élet. Persze vannak, akik azt mondják, én értem, ne halljon meg senki, így mondta egy erőműves kollégám. Mondtam neki, ezt elutasíthatod. De akkor magad fogsz meghalni a magad bűnéért. Mert mi lesz azzal, aki elutasítja a kegyelem, az a Krisztusban felkínált kegyelmet? Testőrek, igazságos ítélet vár rá. Isten igazságos. De vajon normális az az ember, aki oda mer állni a Szent Isten elé? Hogy Uram, én előtted is igaz ember vagyok. Aki ezt megpróbálja, de rettenetes ostobaságot követel, mert nincsen igaz ember egy se. Ezt mondja az ige. Isten szemében nincs egyetlen igaz ember. És tudjátok, mi a legszívszúrítóbb egy lelkésznek? Legalábbis nekem az volt. Amikor jöttek, és most hadd mondjam így, még hívő emberek is jöttek bejelenteni az édesanyjuk, édesapjuk halálát, kérték a temetést, és akkor elkezdtek nekem ostobaságokat mondani. Hát igaz, hogy nem járt a papa a templomba, de jó ember volt. Hát akkor a papa odaállhat az igazságos Isten elé. És meg fog állni? Nem. El fog kárhozni? El. Ez ilyen egyszerű, testvérek. Ne legyenek nekünk ilyen naív hiedelmeink. Istenről azt mondja az ige, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Hát akkor ilyen bátrak vagyunk? Hát ne legyünk bátrak. Próbáljunk józanok lenni. És értsük meg, hát nem csodálatos elfogadni a kegyelmet. Annyira megaláz bennünket? Hát mondjuk annyira. Na és egy világteremtő Isten előtt meghódolni, térdre esni, olyan nagy dolog. Gyönyörűséges dolog. elmúlnak a boldogtalanságaink. Az élet értelmet kap, távlatot kap. Az élet távlata nyílik meg az előtt az ember előtt, aki meghódol Krisztus Jézus előtt. Egyszer úgy is meg kell hódolni. Így vagy úgy. Azt mondja Filippi 2-ben az ige, minden térd meghajol. Mennyieké, földieké, föld alatt valóké. Arra az egyetlen névre, a Krisztus nevére, ami nagy főpapunk, áthatolt az egekeken, ezért tudhatjuk, hogy ő honnan jött, és hova megy. Mert így mondta, senki nem jött a mennyből, csak az embernek fia. És senki nem ment fel a mennybe, csak Krisztus. És most is ott van, esedezik értünk. Most hadd mondjam nagyon őszintén, az elmúlt hetekben Isten nagyon rám terhelte a bűneimet. Nagyon. És egészen világosan tette, hogy igenis, rendezd azokat a dolgokat, amit ugyan felületesen rendeztél. Tudnék, mi elmegyünk, úrvacsorázunk, őszintek vagyunk mi, de fáj nekünk igazán a bűnünk. Olyan értelemben fáj, hogy Atyám, a te szent szívedet sértettem meg minden ostoba gonosz bűnömmel. Ilyen értelemben. És az Úr elkezdett velem beszélni, és azt mondta, és rávezetett, hogy rendezd ezeket a dolgokat velem. Na de hát, rá azt mondják az emberek, hát te hívő ember vagy. Hát épp azért kell rendezni. Épp azért, mert hívő vagyok. Mert hiszem azt, hogy rendeznem kell. És akkor boldog az ember szíve, ha megbocsát, gyönyörűséges dolog átélni, megbocsátottak fiam a te bűneid. És ha megújulunk, akkor látni fogják a kívülállók. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg a mi értetlenségünket, bocsáss meg, hogy olyan nagyon testi emberek vagyunk, és annyira evilági módon tudunk mi is gondolkodni. Lerángott bennünket sok minden, abból a lelki magasságból, ahova te szeretnél bennünket felemelni, és ahova fel is emeltél bennünket, amikor megtisztítottál, amikor megtértünk, amikor új életet kaptunk. De add, Uram, hogy legyen bátorságunk, újra és újra megtisztítani a mi szívünket minden tisztátalanságtól, hogy az a fehér ruha, amit tőled kaptunk, ne legyen tele szégyenletes foltokkal. Köszönjük, hogy a te drága véredben megtisztulhatunk nap mint nap, újra és újra. És add, Uram, hogy ne tartsuk ezt megalázónak, hanem valami hihetetlen kegyelem, hogy most járulhatunk eléd, most rendezhetjük a dolgainkat, és nem majd azon a napon, amikor ítéletre szólítasz bennünket. Köszönjük a kegyelmi időt, köszönjük a nyitott ajtót, és köszönjük azt a hihetetlen kegyelmet és szeretetet, amelyel a tiéd itt felé fordulsz. Ne engedd, Uram, hogy visszaéljünk ezzel, hanem add, hogy valóban alázatos, és benned bízó gyermekeid lehessünk. Amen.